Sziasztok, ez itt a karanténkasz 92. adása, pontosan egy évvel azután, hogy a Los Angeles Lakers megnyerte tavaly az NBA bajnoki címet, és ebből is látszik, hogy mennyire hülye évet éltünk tavaly, hogy tavaly ekkor ért véget az NBA szezon, most meg ott vagyunk, hogy mindjárt elkezdődik a következő, de valójában ez teljesen lényegtelen információ, hiszen egy fantasztikus férfi ül velem szemben, Monc Attila személyében. Attila, jó a hajad? Csináljunk erről egy külön műsort?
Bármikor. Nézd, 20 éves korom óta erőteljesen kopaszodom, semmi gond ezzel, idősek kellett hozzá, hogy megbékéljek veletek.
Idősek kellettek hozzá, hogy megbékéljek
veletek? Idősem kellett
hozzá. Ja, értem, jó. És akinek tényleg nagyon jó a helye, úgy, haja, úgyhogy az én top listában az első között szerepel, Ádám. Hello, Ádám. Mikor volt a fodrászta utoljára?
Múlt héten, mert csütörtökön, pénteken. Pénteken azt hiszem. Fú, kicsit összefolynak a napok.
Igen, én azt arra emlékszem, hogy találkoztam veled aznap, amikor megérkeztél a fodrásztól, és azt néztem, hogy sapka volt rajtad, hogy így le van nyomva, de azt mondtad, hogy ez a friss vágás.
Nem, meg Zsani nagyon szeret engem ilyen fiatalos fiúgyermeknek beállítani ilyenkor.
Lehet, hogy azért, mert fiatalos fiúgyermek vagy?
Hát figyelj, nem tudom azért. Végül is. Hát most, erre most amit mondjuk.
Amit akarsz. Na, akkor bemutatom most a hajkirályunkat, aki a Bartozoli azt gondolja, hogy róla lesz szó, de lófaszt. Hello, Csabi! Nagyon rég hallottunk már itt téged, úgyhogy nagyon örülök, hogy újra itt vagy.
Na, annyira biztos voltam, mert az Attila után engem fogsz megszólítani, nem jött be. Szevasztok.
Nem, hát figyelj, ők egy kábelen vannak jelen pillanatban, tehát mondhatnánk úgy is, hogy ikrek.
Kábelbarátok.
Volt egy osztálytársam, akit Kábel Csabának hívtak, de ez... Teljesen vakvágány. Hogy vagy, Csabi?
Kábel Anita.
Kál Csabának?
Nem.
Köszönöm szépen, szuperül vagyok. Most már jól vagyok. Azért jöttem igazán, hogy mondjátok, hogy mi történt hétvégén a sportvilágában, mert engem mikor péntek este kiütött egy Janssen nevű csávó, és aztán ilyen, hát így vasárnap este tértem magamhoz.
A Zoli már nagyon szeretné megkapni a szót, és azóta már jobban vagy, és ez volt a harmadik, és akkor most már tényleg egyébként, akkor te most teljesen oltottnak számít az EU szinten is, ugye?
Há, ezért mentem, hogy nagyon az EU is elismeri, hogy oltott vagyok, igen, most már ismerik.
És hova lesz az első túra?
Az első túra az, ha minden jól megy, akkor Velence érintésével Milánóba lesz.
Ki játszik?
Na most meg fogsz lepődni. Venécia Juventus.
Nem mondod.
De, és Ludovico Einaudi, ez a kettő játszik.
Ó, hát óriási. Ebből a Juventus nem ismerem csak. Na jó, nem. Na, Zoli, meséld el, mikor mész fodrászhoz.
Sziasztok, 100 perc múlva. Úgyhogy majd kicsit pörgessük meg, nem is rabolnám tovább a szót, Marci.
Marci, te mikor volt-e utoljára fodrásznál?
Rohadt rég, és azon gondolkodom, hogy elmegyek a Zolival fodrászhoz én is.
Az jó, nekem 2 hétre előre van időpont.
Hát, de hát előre vesznek engem a sorban.
Nem, szerintem ott a West End aluljáróban bármikor fogadnak téged.
De Zoli, egy hosszabb reklámbrék alatt vissza is érsz, nem?
Igen.
Tényleg.
És figyelj, amikor elvész fodrászhoz, akkor mit kérsz?
Vágást.
Jó, rendben, oké, de
hajvágást.
Melírt.
Azt mondtad, hogy csak kávé. A szokásos.
Mert nem is mondok semmit. Minden tud Ádám. Ádám mindent tud.
Igen,
és nem Ádám vágja a haját.
De nem haraszti.
És azt akartam kérdezni, hogy ott elő van egy olyan, ilyen kicsit föláll, olyan, mint a Son Gokunak,
hát
amit régen úgy hívtak, hogy repkanyar. Ezt te így kéred, vagy ez így van?
Mert meg kell néznem, mert nem tudom, mire gondolsz.
A kis fejedre.
De hol?
Azt meg ott elő. Nézni a repkanyart.
Ez itt?
Igen, így ébredt.
Az. Ez kérbe van lőve.
Jó, oké.
Lassan most már festést is kell kérnem.
Tegnap pont azt néztem, csak akartam mondani neked, hogy oldalt. Kis melír.
Arra célzol, hogy Zoltán őszül?
Ezt hívjuk klúrisnak, jó?
Bajod van az őszülő emberekkel? Szar helyen vagy.
Amúgy igen.
De egyébként persze, hogy őszül, hát sokat beszélsz hozzá.
Tényleg, hát. Veled is akkor ez lehet.
Nem is ülhetsz oda, ahova én fogok.
Nem már? Akkor hova üljek?
Az ugye, első asztalhoz. Ezek után, amiket most mondtál, a Kapi mellé semmiképp.
Hát a Ricsi mellé ülhetek. Az vagyis ott maradhatok.
A Ricsi 74 éves korára sem őszül, nem tudom, hogy csinálja. Na mindegy. Zoltán azt hiszem, hogy arra jött rá, hogy teafaolajat használhat Richard, mert az ugye mindenre jó. Egyébként tényleg ajánlom mindenkinek. Ha valakinek kell, akkor tudok majd helyet is, írjon nyugodtan üzenetet, megírom neki, hogy hova kell menni. Na, akinek biztos, hogy nem lett több őszhajszála, mert hogy tök kopasz, az Marco Rossi a hétvégén, mert hát a hétvégén nem nagyon sikerült az a Magyarország-Albánia labdarúgó mérkőzés. Mi lehetett a baj, Attila?
Én azt gondolom, hogy baj semmi nincsen. Tehát az előző EB után is ugyanilyen szarok voltunk, mint most. És ebből kiindulva, meg abból kiindulva, hogy Szalai Ádám hiánya megint megmutatkozott, hogy mekkora érték nekünk ő, ha a csapatban van. Látszik az, hogy a kulcsemberek közül Szoboszlai Dominik nagyon-nagyon messze van a formájától, Orbán betegség után játszott, és azért
nem is felejt. Olvastam a hírekből, hogy beteg.
Az egyik. De a kickerben is majdnem Viktor Orbán jelent meg, azt én korrektúráztam ki tegnap, hogy középhátvédként mekkorát hibázott az első gólt, úgy röhögtem, mondom.
Lehet, hogy a stopuzuni miatt?
Meg ő szélső, nem?
De visszatérve a focira, tehát nézd, ez Albán válogatott, kezdőcsapatában 6 topligás játékos van, tehát ugye angol, spanyol, olasz, francia és német bajnokságban, amilyenben 4. Önmagában azért az is mutatja, hogy Magyarország, meg Albánia között a különbség szerintem messze nem akkora, mint amekkorát mi szeretnénk hinni, vagy sokan gondolnak.
Csabi Janssen mennyire engedélyezte, hogy nézd ezt a meccset?
Hát én mindent 90 fokkal elforgatva láttam az első fél időt, azt még láttam rendesen, aztán talán eldőltem, és így a kanapén fekve néztem Ferdén a mérkőzést, úgysem volt szebb az albán gól, szörnyű volt az egész. Tehát,
fölfelé futottak, vagy lefelé?
Várjál, a második fél időben mi fölfelé nem támadtunk, igen, az volt. Igen. Úgyhogy szörnyű volt nézni, főleg a második fél időt volt szörnyű nézni. Én tartottam tőle meccs közben, nekem már a második fél időben azon pörgött az agyam, hogy most megint az lesz, mint az andorrai meccs után, vagy illetve az andorra elleni meccs után, hogy a sajtótájékoztató Rossi mindenkit elküld a francba, felajánlja gyakorlatilag a lemondását, hogy ő elmegy, ha kell, és kijelenti, hogy alkalmatlan játékosai vannak, és akkor pár nap múlva neki megyünk Londonnak, de szerencsére most azért ez nem így lett. Kicsit higgadtabb volt a kapitánya végén. Szerintem azért van baj, tehát látszik, hogy van baj. Én azért nem tenném akkora téttel azt, hogy lesz akkora feltámadás ebben a válogatottban 2 év alatt, mint az előző ciklusban volt, mert hogy ennek a csapatnak teljesen máshogy kell megtanulnia játszani majd ebben a 2 évben, és szerintem ez azért különbség az előző ciklushoz képest, hogy itt most ha tetszik, ha nem, amikor ránézünk a naptárunkra, akkor azt fogjuk látni, hogy nekünk EB-ciklusokban kell gondolkodni, és a következő EB-ciklusban már nem Szalai Ádám lesz a csapat első számú középcsatára, akkor pedig máshogy kell futballoznunk, és ezt kell most megtanulnia a válogatottnak. Szar volt nézni, át kell ezen esni, ezzel egyetértek, de máshogy kell focizni, és az nagyon nehéz lesz.
Pont ez merült fel benne, hogy biztos, hogy benne, hogy nem Ádám lesz a következő EB-ciklusban is még a középcsatárunk, mert látva ezt, ki lesz, aki nem meri meghívni, meg merre ő nemet mondani esetleg, ha meghívják. Ha csak vissza nem vonul addig.
Hát lesz olyan állapotban?
Így van, hát igen, most nem akarok durvát mondani, hogy lesz-e még Szalai Ádám a válogatott kezdő csatára ebben a pillanatban, szerintem ezt a kérdést ugyanilyen joggal fel lehet tenni, és azt hiszem, most nem vagyok jó matekos, de talán 36 lesz, mire eljutunk a következő EB-re.
Nem több, nem?
Élő Google keresés robotunk következik.
Én addig áhítattal nézek a jó matekos Attilára, aki nem tudja a választ.
Nem tudom, hány éves Szalai Ádám be van.
87-es.
Most 34?
37 lesz.
Simán belefér még.
Egyébként én néztem az U21-es meccsről egy összefoglalót, és ez a srác, aki a gengben játszik, Németh András, őt azért lassan elkezdeném próbálgatni. Vesztenivalónk nincsen, center alkatnak, meg sokkal inkább center alkat, mint a többiek, akiket eddig ott kipróbáltunk. Vagy tényleg azt kell csinálni, hogyha meg taktikát kell módosítani, akkor alapjaiba kell több embernek új posztot adni ebbe a csapatba. Tehát a védők közül egy valaki ki fog esni, mert nem szélső hátvéd, a középpályán totál átalakítás jön, és akkor nyilván elől is alapvetően rendszert kell váltani.
Németh András azért először még a Genknek kéne elkezdenie próbálgatnia. Vagy hát szóval, nem, nyilván lehet, hogy tehát lehet őt úgyis anélkül is használni feltétlenül, hogy játszik a felnőtt csapatban, de azért az egy előny lenne. Neki szerintem jelenleg nulla felnőtt meccse van.
Ugye a Genknek nincsen akkora szüksége rá, mint nekünk.
Világos,
a center.
Persze.
Emlékezünk Vas Ádám bemutatkozására például a válogatottban.
Talán felnőtt meccs nélkül. kezdett a válogatottban.
Azért lehet, csak nyilván azért nem lenne hátrány.
Hát a változások már elindultak, hiszen Orbánt is leváltották, és a helyén Balogh Botond fog játszani majd, aki nem tudom, hogy játszott a felnőtt meccset a Pármában.
Játszott. Sőt, a szériában tavaly játszott, vagy öt meccset, amikor covidos volt a fél Párma.
És ugye azóta már Dibusz is kiszállt, a Kleinheiser is kiszállt, holnapról meg még...
Most már majdnem mindegy egyébként. Vagy hát nyilván nem kéne
bele... Majdnemet hagyd ki.
Jó.
Mirát, visszatérek hozzád, mint remek matematikushoz. Matematikai esély van még a továbbjutásra. Ha. Levezetnéd?
Hát van.
A csoportból ugye gyakorlatilag nincs. Az első helyre semmi. A matematikai esélyt úgy hívják, hogy Nemzetek Ligája. És ott azon kívül, hogy azt hiszem Csehországnak is kettőbe kell lennie, azon kívül még az osztályoknak is kettőbe kell lennie a csoportba, ami picit nehéz, mert három fordulat kell az osztályoknak hozniuk 4 pontot legalább 2 csapaton, úgyhogy a kettőből talán csak az egyikkel játszanak, a másikkal biztos, hogy nem.
Igen, az osztrákok esélyeit jelentősen csökkentette a skótok 94. percben szerzett gólya most Izraellel szemben.
Nagy egy elég szar meccsen.
Igen.
És ugye az osztrákok még mennek azt hiszem a dánokhoz, akik eddig gólt sem nagyon kaptak, viszont rúgtak mindenkinek legalább 2, de inkább többet.
Szerintem erről ezen a ponton úgy nagyjából lemondhatunk, tehát nem érdemes számolgatni.
Na jó, de most ki számolt komolyan a továbbjutásra a selejtező előtt? Szerintem mi sem ebben a podcastben, amikor ez elindult, ha jól emlékszem.
Selejtező előtt?
Aha, én speciál úgy emlékszem, hogy 3. helyet mondtam, amivel jelenállás szerint még mellé is lőttem.
Mert én amikor kijött ez a csoport, akkor én azt mondtam, hogy Anglia mögött gyakorlatilag bármi lehet. Tehát, hogy én akkor azt mondtam, hogy a lengyel, albán, magyar hármasból igazából kis szerencsével mi is ott lehetünk a 2. helyen, de azóta sok minden történt, ami ezt átírta. Én akkor optimistább voltam.
Hát főzhet a bandwagonra.
Arra a bandwagonra majdnem én is felszálltam. Láttok arra esélyt, hogy Rossinak meghosszabbítják a szerződését, amikor lejár ez a... Hogy hívják ezt?
Hova jár le a szerződés? 2025-ig van szerződése.
Na, hát... Oké, akkor kérdés egy. Ki húzza el 2025-ig, akár úgy, hogy nem mond le, és nem is váltják le, és hogy láttok-e arra esélyt, mondjuk addig nagyon sok minden történhet, ami miatt akár ő maradhat. Most nekem az utóbbi időben nagyon úgy tűnik, hogy ő inkább kifele tart ebből a dologból, és az, hogy ez az ő döntése lesz-e, vagy másé, az a kérdés igazából.
Azért, hogy mondjam, tehát szerintem annyit megtudtunk mindenképpen Marco Rossiról, amióta először megérkezett Magyarországra, hogy ő egy jó edző. Most megint azt a kérdést kell, hogy feltennünk akkor, hogyha valaki elkezdi az ő fejét követelni, hogy kit tudunk odaültetni a helyére, akivel egyértelmű, hogy előbbre fog lépni ez a magyar válogatott. Inkább itt az a kérdés, hogy realizálni tudja mindenki, hogy itt élesen váltani kell valamiben a csapat felépítésében, meg a csapat játékában, hogyha valóban előre szeretnénk lépni, mert így ebben a rendszerben, ezzel a módszerrel nagyjából kimaxoltuk azt, ami van ebben a válogatottban, és még imádkozhatunk azért, hogy mondjuk Szalai Ádám tényleg egészséges legyen, és tudjon folyamatosan játszani ebben a válogatottban, csak ez pontosan az Albánia elleni meccsek mutatták meg, hogy mennyire vékony fogóckodó a válogatott számára. Tehát valamin a játékban kellene változtatni, az viszont idő. És valószínűleg fájdalmas vereségek, meg kellemetlen eredmények mindeközben, mert nem fog egyik napról a másikra menni. Amint ezt el tudják fogadni mondjuk szövetségi, meg szurkolói szinten is, akkor el lehet kezdeni ezzel foglalkozni, de szerintem ezt mondjuk azért Marco Rossi képes lehet megvalósítani, csak persze mennyit azt kell, hogy időt, meg türelmet kapjon.
Nekem 2 gondolatom van ezzel a témával kapcsolatban. Én azt érzem most, hogy az MLS-nek szerintem lesz türelme ezúttal, meg talán nem lesz akkora nyomás most a Magyar Labdarúgó Szövetségen, hogy Rossit le akarja váltani, pláne idézőben csak egy ilyen világbajnoki selejtező csoport után, amiből igazából a fájó rész az a 2 albánok elleni mérkőzés, és nem több. Azt én hamarabb el tudnám képzelni, egy elég büszke embernek, meg hiú embernek tűnik Marco Rossi, én azt hamarabb el tudnám képzelni, hogy ő nem lesz megelégedve azzal, amit ő letesz az asztalra, vagy amit a csapat mutat a pályán, és a saját felelősségét keresve ebben, lehet, hogy eljön majd az a pont, amikor ő felajánlja a lemondását. Én ezt érzem. A másik kérdés, ami szerintem még felmerülhet, hogy előfordul-e az elkövetkezendő 4 évben mondjuk az, hogy összejöhet-e ismét, hogy Dárdai Pál irányítsa a magyar válogatottat. Én ezt a 2 gondolatot fogalmaztam meg magamban. Szerintem a hosszú időre előre a mindenkori első számú szövetségi kapitányi jelölt, az szerintem Dárdai Pál.
Ez egy tök valid felvetés, meg abszolút meg is értem, csak közben bárki, akiben ez a kérdés ugye felmerül, azt is gondolja végig, hogy milyen volt a magyar válogatott játéka Dárda irányítása alatt, meg milyen mondjuk most a Hertha játéka az ő irányítása alatt, amikor tőle is ugye valahol progressziót várnának el, meg más jellegű játékot. Gyakorlatilag ugyanezt játszott a Pepitában a magyar válogatott, akkor, amikor Dárdai volt a kapitány, és őt is nagyon jó edzőnek tartom, és biztos, hogy tudna segíteni a csapatnak sok mindenben, de tőle várni azt, hogy ezen a felfogáson, meg ezen a fajta játékon, amit most is játszik Rossival a csapat változtasson, szerintem nem annyira jó ötlet. És ezért érdekes kérdés, tehát Dárdai is tök jó edző, meg neki is voltak eredményei, hasonló játékkal, mint amit Rossi megvalósított a válogatottal itt akár az Európa-bajnokságon, meg előtte is. Ha viszont azt mondjuk, hogy lehet annyi ebben a keretben mondjuk olyan játékosokkal, mint Szoboszlai meg Sallai, hogy kicsit kreatívabb, offenzívebb játékot produkáljunk, ahhoz nem biztos, hogy ugyanolyan típusú edző kell, akkor, mint Marco Rossi, hogyha változtatni akarunk. De szerintem, hát nem tudom, hogy érdemes-e.
De bocs, csak akkor, hogy mert értem, amit mondasz, és igazad is van, de akkor milyen típusú edző kerülhet szóba? Most nyilván szerintem mindenki azt szeretné itt a mi körünkben is, hogy Rossi maradjon és tudjon dolgozni normálisan, mert egy megfelelő szakember, egy jó embernek tűnik, én azt gondolom, hogy ő jó helyen van ott, ahol van. De hogyha más típusú edző kell, akkor mondjuk a nemzetközi elitből egy példát mondva, kire kell gondolni?
Nekem egy név merült föl, már több ideje nem nemzetközi elit, de nálam Serhii Rebrov merült föl, aki szerintem egy olyan valaki, aki a szart is kihajtja már elnézést a játékosaiból.
És ez kell?
Én látok példákat egy-két játékoson, ahol bizonyos hozzáállásbeli problémák vannak, és ami lehet változtatni.
Csak, amit mondtam Dárdaival kapcsolatban, azért az nagyjából ráhúzható Rebrovra is. Volt nagyon más a
ráhúzható, nemzetközi szinten. Kicsit talán kevés. Igen, de hát ugye Fradi az nagyon, ott azért nagyon nagy, tehát a Fradi elment a BL-be, ott azért nagyon underdog volt, ott nem várható, főleg egy ilyen csoportban, amiben voltak a progresszív előrejáték a válogatottól, Albánia, tehát mondjuk válogatottal hasonló szintű csapatok ellen inkább elvárható lenne. Nem tudom, hogy most nekem ez csak beugrott egy pár napja Rebrov, nem tudom, hogy mennyire lenne sikeres. Az biztos, hogy én azt láttam többször már, hogy van egy-két játékos, akik nem kellő alázattal játszottak szerintem ezen az őszön a válogatottban.
De ez meg nem edzőkérdés szerintem, hogyha ilyet lát bárki, bármelyik edző, vagy bárki az MLS vezetőségéből, szerintem ez, tehát az nagyon nagy baj, hogyha arról beszélgetünk, hogy a szövetségi kapitány személye miatt valaki alázatos vagy nem alázatos. Hát aki nem alázatos a pályán a magyar válogatottban, ott szerintem viszonylag nehéz miről beszélni onnantól.
Egyetértek alapvetően.
Meg bocsánat, azért is veszélyes kérdés ez az edzőváltás, és nem biztos, hogy túl kedves ez, amit mondani fogok, de azért emlékezzünk vissza, hogy mondjam, tehát nem tudom, hogy kire merném rábízni az edző fejvadászását akkor, hogyha tényleg változtatni kell ezen a poszton, mert láttuk, hogy mi történt. Például akkor...
Visszahoznád Lékenzt?
Na, ezt akartam mondani, tehát, hogy őt is kiválasztotta valaki, és jó ötletnek gondolta a szövetség részéről. Hát nem ilyen típus edzőre van szükségünk.
Szerintem egyébként, és ez egy fontos dolog, hogy törés szerintem van a játékosok és Rossi között. És ez azért Rossinak is köszönhető. Tehát, ha valamiért kritizálni tudom Marco Rossit, az az Andorra elleni nyilatkozata volt és kifakadása a sajtótájékoztatón, amikor szerintem nem egy és nem két olyan mondata volt, ami az öltözőben elhagyhatja a szövetségi kapitány száját, de ahogy én hallgattam a szavait, én éreztem magam rosszul, hogy olyan dolgokról hallok, amikről nekem rohadtul nem lenne dolgom hallani, mint a magyar válogatott szurkolója, mint hogy vannak olyan játékosok, hogy nem fogok meghívni, meg mit tudom én. Azért szerintem most a kapitány és a játékosok közti kapcsolat az nem tökéletes. Szerintem ez helyrehozható, de Rossinak ebben van felelőssége, és ezt szerintem nem szabad elvitatni.
Még ehhez annyit hozzátennék, hogy ha már kimondta ezt, hogy lesznek, akiket nem hív meg, akkor ennek kellett volna, hogy legyen foganatja, mert azt hiszem egy olyan ember volt összesen, Cseri Tamás, akit nem hívott meg az előző kerethez képest, és nem volt sérült, vagy bármi ilyesmi. A másik az, hogy idegbeteg módon való szövetségkapitány kirúgásban azért mi az elmúlt 20 évben markáns sokat tudtunk alkotni. Tehát egy-egy hiba után is bármikor képes volt bárki kipatni. Nekem nagyon sokszor az a bajom, hogy nem feltétlenül rendszerben gondolkodunk, hanem egy-egy azonnali eredmény elvárásában. Nekem az sokkal szimpatikusabb, hogy azt mondjuk, hogy 10 évnek az 5 világversenyéből jussunk ki 3-ra, De azt a 10 éve dolgozzuk végig egy darab koncepció mentén. Mint az, hogy minden EB, meg minden VB után jön az idegbetegség, hogy erre nem jutottunk ki. Persze, hogy nem jutottunk ki, mert Anglia jobb nálunk, mert Lengyelországnak van egy Lewandowski-a, több hely nincs.
Én... Akkor se nyomom meg.
Szerintem...
Nem szóltam egy szóval, hogy lengyel váltatók beszéltem, nem pedig a...
Mindig látom a szemed sarkában, amikor kiejtett, hogy Lewandowski, hogy nyomd
meg csillagás. A piros gombot.
Nem, szóval tényleg lássam azt jövőre, hogy van előlépés, mondjuk az EB-s helyezők kezdetén. Nyilván nincsenek olyan illúzióim, hogy mi majd a Nemzetek Ligába bennmaradunk. Nem kell bennmaradnunk. Van ott 6 meccs, amit föl tudunk használni arra, hogy lehet építkezni. De már előtte márciusban is lesz 2, meg véletlenül júniusban ott a Nemzetek Ligája elkezdődik. Tehát márciusban is lesz 2. Tehát 8 olyan meccsünk van, ami egy normális világban nem EB, meg nem VB-s rejtező, viszont föl lehet használni arra, hogy az EB-s rejtezőre építkezzünk.
Szerintem...
Bocs, Marci, csak egy kérdés megmaradt nekem, miután Zoli említette, hogy ebből a selejtező sorozatból 2 meccs volt fájó, a 2 albánok elleni meccs, és most így hogy érezzük magunkat az angolok elleni meccs előtt? Hogy ott mi a fájdalom küszöbb?
Hát nekem az előző angolok elleni meccs is fájó volt, meg nekem az Andorra meccs is fájó volt.
Igen, én bocsánat, inkább az eredmény szempontjából mondtam. Tehát
és én is most abszolút eredmény szempontból kérdezem, hogy a londoni meccsen, ahova, hát mondjuk az, hogy tartalékosan megyünk, ott ti mit éreztek, hogy most
6-3.
Kapunk egy 8-as?
Én attól félek, hogy olyan eredmény születik, hogy Rossi lemond a meccs után. Én ettől tartok. Tehát, hogy kapunk egy 7-est mondjuk, ami után nagyon nehéz neki úgy odaállnia, hogy nem mond le. Szerintem nem kéne, hogy lemondjon, bármi is az eredmény, mert ez most már tényleg tök mindegy, és el lehetne kezdeni építkezni előről vele. De pont azért, amit Zoli mondott, hogy egy hiú és büszke embernek tűnik, amivel én maximálisan egyetértek, én azt gondolom, hogyha kapunk egy nagyon csúnya, vagy beleszaladunk egy nagyon csúnya vereségbe, akkor ő le fog mondani.
Ami még nem jelent semmit, hiszen maximum benyújtja a lemondását.
Oké, de azt azért nem szokták nem elfogadni, vagy nem tudom.
Az ilyen esetekben, amikor második meccs már a selejtezőkben, itt azért sokan már arra gondolnak, hogy nekem pénteken, szombaton, vasárnap lesz jelenésem a klubcsapatomban. Tehát én inkább ilyen 3-0 környékét mondanék. Egyetlen egy esetben tudom elképzelni azt, amit a Marci mondott, hogy iszonyatos KO-ba rohanunk bele, az, hogyha bennük bármiféle revánsvágy van a vélt vagy valós budapesti események miatt, és amik nem a pályán zajlottak le. Ha van bennük, akkor nagyon-nagyon sokat fogunk kapni.
Szerintem van bennük. Vagy hát így a sajtó generál, ha más nem.
De nem tudom, ezt a játékosok se pörgetik annyira túl, meg Southgate, meg végképpen is sokkal okosabb fickó, hogy bárkit hagyjon, hogy ebbe belelovalja magát. Kíváncsi leszek, de én nem gondolnám.
Valószínűleg egyébként ők sem...
A hármat tartom inkább.
Ők sem egyébként a legerősebb kezdőkkel fognak valószínűleg fölállni. Nyilván, ugye én azt gondolom, hogy...
Gyengébben, mint amivel... Focisztak számmal, szerint... olyan már nincs. Ebből a keretből legalább.
Andorra, nem?
Ébrehemet még leültetheti a padra.
Hogy pihentesse.
Kivel játszatok hétvégén?
Há, semmi, valami kisebbik torinói csapatta.
Juventus Galuska.
Jó, hát tudom én.
Nem csak olyan ilyetten néztél.
Hát figyelj, mindig csak meglepődöm, hogy milyen szép vagy.
Na, de attól nem kell megijedni.
Hát ahogy nem, ijesztően szép vagy.
Akarunk még erről beszélni, vagy témát váltasz? Nekem még egy gondolatom maradt.
Hát, haladnál te is fodrászhoz?
Nehogy benned maradjon.
Nem, nekem még, csak nem, mindegy. Én nekem azt tűnnék föl ezen a meccsen, meg igazából így az egész őszön, hogy van egy-két játékos ennek a válogatottnak, akikre azért komolyan építünk. Gondolok itt Szoboszlai Dominikre, Szalai Attilára, Vili Orbánra, Gulácsi Péterre, és közülük volt egy-két játékos, nem mindenki, aki abszolút a saját szintje alatt teljesített minden meccsen. És szerintem most a válogatottnak abban kéne átállítania magát, és nem tudom, hogy Rossinak mi az ezzel kapcsolatos elképzelése, hogy ne, tehát hogy sokkal inkább csapat szinten kell még annál is jobban gondolkodni, mint eddig. Tehát mit, ami az EB-n volt, az teljesen rendben volt. És én azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominik beépítése ebbe a csapatba, beépítése az egységbe egyelőre nem tartott, ahol tartania kéne. A legnagyobb tehetségünk, ez nem kétséges, és a játéka szerintem kilóg lefelé. És nem azért, mert ő nem egyébként egy nagyon jó játékos, hanem szerintem nincs megtalálva az ő helye, nincs megmondva az ő szerepe, tőle sokkal többet várnak, mint amire ő egyébként szerintem jelenleg képes, és nekem nem tetszik az, ahogy ő kezelve van, és én azt látom rajta, hogy ő sem tudja magát helyén kezelni itt a válogatottnál. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, szerintem talán az, hogy egy kicsit őt is elvitte az a fajta hype, ami körülötte volt az elmúlt másfél évben. Én ezt látom rajta. Nekem egy nagyon éles pont volt a szememben, és engem nagyon fölidegesített, de lehet, hogy túlságosan is, vagy túlreagáltam az, amikor a 36. percben Rabónával próbált passzolni, én akkor pont itt ültem a Ádi mellett, és akkor is mondtam, és ez bennem, hogy azóta bennem van. Lehet, hogy ezt én túlreagálom, de nálam az nem fér bele semmilyen körülmények között, hogy egy ilyen meccsen Albánia ellen, ami nekünk egy kiki meccs, tulajdonképpen egy élethalál meccs, ha még akarunk valamit, 0-0-ás állásnál valaki a 35. percben Rabónával akar továbbítani egy labdát. Ez nekem 4-0-nál Neymartól a Paris Saint-Germain Toulouse meccsen belefér, de itt nem. És szerintem itt...
Bocsánat, egy nagyon fontos dolgot hozzá kell tennem, mert múltkor is szóba került a Toulouse másodosztályú jelenleg Franciaországban.
Na jó, hát kupában, jó? Én egy kupa meccsre gondoltam.
Így alázni a kupában?
Hát ez az.
Azért nem hiszem, hogy szóba szóval az én védelmre szól, de a beépítést azért bontsuk ketté. Szerintem az önmagában nagyon jól haladt, más nem mondjunk, Izland elleni mérkőzés, ünnepelte mindenki. Itt szerintem sokkal fontosabb az, hogy a srác az átigazolása után gyakorlatilag sérült lett azonnal, elment az életéből 8 hónap úgy, hogy nem tudott futballozni, nem tudott megfelelően beilleszkedni ez miatt abba a lipcsei közegbe, ahova vágyott vélhetően, és keresi önmagát. És a Rabonát is nyugodtan nézhetjük onnan, hogy lehet, hogy az ilyenek adnak neki olyan önbizalomlöketet, amivel visszatalál a helyes útra, hiszen az ő képességei azért megvannak ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni elég faszán. De neki az elmúlt fél év, szerint, vagy 3/4 év, az mentálisan jóval nehezebb volt, mint egy átlag futballistának, és belecsöppen egy olyan közegbe itthon, ami semmiképpen sem fölfelé húz pillanatnyilag a válogatottnál, hanem inkább lefelé visz. Az nem lehet tudni, hogy hat egy ilyen pszichére, ami azért terhelt volt, maradjunk annyiba.
Szerintem az elvárásokat vele kapcsolatban egy kicsit csökkenteni kéne, és az neki is jót tenne.
Abban az a része alapzott egyetértek annak, amit Marci mondott, hogy nem biztos, hogy ki van találva neki a helye meg a szerepe ebben a válogatottban, és ugye azt lehetett nagyon furcsa neki feldolgozni, hogy azért az Európa-bajnokságon volt egy nagyon jól működő játéka a magyar válogatottnak nélküle. És kifejezetten eredményes volt, kis ilyen kiharcolta a válogatott a továbbjutást. Na most azt hozzá kell tennünk, hogy az nem nagyon lehet kérdés, hogy valószínűleg jelenlegi állapotában is a legjobb magyar futballistáról beszélünk az ő személyében, tehát nem lehet kiadni őt a válogatottból. De az biztos, hogy valóban nincsen kitalálva, hogy hogyan kéne jól használni ezt a srácot, hogy valóban igazán a hasznára tudjon válni ennek a csapatnak, és igen, az is kétségtelen, hogy nem is biztos, hogy élete legjobb, hát nem is biztos, hogy a formája mentális állapotában vagy jelen pillanatban. Lipcsében is azért sok minden történt ugye az utóbbi hetekben.
Meg egyébként még az jutott eszembe, hogy az valid, hogy te egy 20 éves fiatalemberre raksz rá egy akkora terhet, hogy neked kell a válogatottnak a vezérének lenni, mert emlékszem, hogy valamikor egy évvel ezelőtt is beszélgettünk arról, hogy nevezzük meg ennek a válogatottnak a vezérét, és akkor azt hoztuk ki, hogy tulajdonképpen az a válogatottnak a legnagyobb erőssége, hogy nincsen vezér, hanem csapatként funkcionál.
Hát van, ahol ez valid egyébként, vannak erre példák, mármint az, hogy egy 20 éves srác rakod rá a vezér szerepet, de szerintem Magyarországon, és főleg az ő esetében szerintem ez túlzó, és túl nagy nyomást helyez a vállára.
Mondok egy Galuskának tetsző példát majd. Steve Eiserman 19 vagy 20 éves volt, amikor megkapta a C-betűt a Detroitnál?
Igen, de azért ugyanakkor egyébként szerintem több volt.
Mondhatjuk utána... Deliktet az Ajaxban.
Igen, egyébként. De ott köré volt építve egy olyan csapat, Crosby köré is, akik és sőt, hát tulajdonképpen megkapta a C-betűt, és Crosby is, Eiserman is utólag, és most a legutóbb Gabe Landeskog is azt mondta, hogy nagyon korán kapták meg, és nekik évekig tanulnia kellett a tulajdonképpen a szellemi vezér szerepét, mert az jár a csapatkapitányi C-vel, de olyan embereket kellett melléjük rakni, akik az összes ilyen kis vadkinövésüket le tudták nyesegetni játék közben.
lehet, hogy erre lenne szükség egyébként nyilván a válogatottnál is. Az meg nem kétség, tehát valamikor el kell jönni annak a pillanatnak, amikor igenis Szoboszlai köré kell építeni a válogatott játékát. Lehet, hogy erre még feltétlenül jelen pillanatban nem a legalkalmasabb, de minél korábban tesszük ezt meg, annál korábban lesz ez valószínűleg hatékony. Tehát erre mondom azt, hogy de én... lehet, hogy most túlzásnak tűnik, hogy egy ennyi idős ránc legyen a vezér, de közben meg hosszú távon nyilván ő lesz, meg neki kell majd lennie, és ha meg akkor kezdjük el majd, tehát lehet, hogy mit 23-4-5 évesen lesz majd erre igazán alkalmas, de nem lenne baj, hogyha közben addigra már beleszokna mondjuk ebbe a szituációba, meg hát a válogatott igen, is, meg, és lenne erre egy tervünk.
Meg ha lennének körülötte olyan emberek, akik... De egyébként, akik a keze alá tudnak dolgozni.
Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, hogy el kell jönni annak a pontnak, amikor majd köré építjük a játékot. Én azt gondolom,
ki köré kell
senki
majd
köré. Amit mondott a Galuska, hogy miről beszélgetetek egy évvel ezelőtt, azt szerintem attól, hogy van egy Szoboszlai Dominik, még ugyanúgy most is okay, megállja a helyét.
Pontosan ez a szituáció megmutatja, hogy mi is ennek a korlátja. Tehát igen, hogyha jó napunk van, akkor akár még a franciák ellen is kijöhet egy X, ha rossz napunk van, kikapunk Albániától. És
de a csapat szinti futball az
nem... Belógatjuk a kezünket, tehát ez lehet erre hosszú távon még azért az jó, most akkor kijönnek eredmények, meg ki lehet jutogatni Európa-bajnokságokra, csak hogyha előre akarunk lépni, és szeretnénk ennél többet látni a válogatottól, akkor el kell kezdeni valamikor ezt az építkezést ebbe az irányba, mert tök jó dolog, meg nagyon szép volt tényleg, amit az EB-n láttunk, csak hogyha erre bazírozunk továbbra is, akkor ennél több nem fog kijönni ebből a csapatból. És mondom, ugyanúgy benne van a lehetőség, hogy megcsípünk megint egy EB szereplés, meg lesznek ott jobb pillanataink, de több, jobb, eredményesebb, hosszú távon potensebb nem lesz a játékunk ettől.
De akkor szerintem kéne még a Szoboszlai mellé legalább 2-3 olyan játékos, akire rá lehet húzni ezt a szerepet minden sorba, mondjuk egyébként van, mert Gulácsi, Orbán, tehát ott centerposzton kéne Szalai után valaki, az nagyon hiányzik.
Kicsit sajnálom, hogy véget ért a labdarúgó karriered.
Az én is.
Pedig center típus.
Abszolút.
Igen. Lefejelgetném a labdákat ott elő.
Úgy labdarúgásban, mint vízilabdában.
Igen. Hát pláne abban. De én mondjuk az a baj, hogy a Marci az aztán szerintem nem várna a 35. percig az első rabónázására.
Én?
Maximum a Paris Saint-Germainben 4-0 ellen.
Toulouse ellen. De egyébként határozottan a kupa meccsre gondoltam, hogy szeretném fenntartani.
De ott is csak az első fordulóban.
No, véget ért a Nemzetek Ligája. Ez most hányadik kiírás? Vagy az, hogy...
Második.
Jó. Miért adták meg Mbappé gólját? A rövid válasz az, hogy azért, mert szabályos volt. De ez azért nagyon sok emberben kérdőjelet rakott a kicsi fejükre. Márha ennek a kérdésnek volt így értelme.
Állításokat fogalmaztál meg. Az első volt kérdés, hogy utána csak állítások jöttek egymásra.
Na jó. Szóval?
Nem tudom. Én azt gondolom, hogy nem lett volna szabad megadni, és tökre nem szeretek latin népnek igazat adni, bár ebben a vitában csak latin népek vannak, de mert állandóan kajabának mindenért, hogy őket mekkora igazságtalanság érte, de azt gondolom, hogy én ezt nem adom meg. Hozzáteszem, nem vagyok FIFA bíró.
Még.
Se.
Még lehet.
Már nem lehetek, mert nem férnék bele a korhatárba se. Úgyhogy...
Nem hallottál még soha olyan afrikai játékosról, aki ide jött 40 évesen, és azt mondta, hogy 17. Hát én már rasszista.
Csak színesbőrű afrikai játékosról hallottál ilyet. Tényleg nem tudom megmondani, hogy miért. Én biztos, hogy nem adom meg. Indítás pillanatában lesz volt kész.
Igen, de azt mondták, hogy a védőnek volt egy olyan direkt mozdulata, ami szerint meg akarta volna játszani a labdát, és ez szerint az törli a les helyzetet.
Bazd meg, az indítás pillanatát nem törölheti.
Hát itt azt próbálták ráhúzni erre, hogy ez egy ellenféltől kapott labda, ami nyilván egy hülyeség.
Ami nem igaz.
Ami nem igaz. Egyébként, amit az M4 Sport stúdiójában után a Hegedűs Henrik kifejtett...
Állj! Innentől ki vagy rúgva. Ez a meccs nálunk is ment.
Nem azért, és én nem is ott néztem, én most reggel láttam Hegedűs Henrik elemzését, amiben elmondta azt, hogy azért van kényszerhelyzetben Eric Garcia, mert hogy amiatt, hogy a VAR jelenléte miatt mindent ilyenkor elengednek, neki muszáj beleérni a labdába. Viszont én ugye ez egyébként szerintem egy védő reflexből is oda nyúl, tehát hogy minden esetben. De egyébként ez szerintem nem állja meg a helyét feltétlenül, mert ugye pont a VAR miatt adott esetben el is engedheti, ha úgy érzi, hogy a játékos lesen van, hiszen berúgja, visszanézik, nem adják meg. Nem fogja soha elengedni egy védő, mert természetellenes. De hogy szerintem alapvetően itt Eric Garciának meg volt ez az opciója.
Látnátok ezt a mexikói pad helyzetet Galus és Zoli között?
Én vártam, hogy mondjon valami okosat, de nem tud. De ugyanígy
én még, bocs, még mind továbbra is elképzelem a színes bőrű 17 éves Monc Attilát. Én leragadtam.
Hát figyelj, lesen. Az is egy szép forgatás lenne.
Ugyanígy az Attiláik mindig lesen vannak, úgyhogy...
A múlt héten nem voltak. Tényleg, Attila, szedd össze magad, jó? Minden héten legyen lesen vagyunk, mert én tűkönülve várom, nekem tök üresek a heteim, hogyha nincsen.
Onnan szedd a futball alapvető műveltséget?
Hát nem.
Na akkor?
Nem, ugye a 8. percben szoktam elaludni, de az azért van, mert a túl sok tudás, ami hirtelen akkor a fejembe kerül, akkor az így nagyon nehézé teszi a kis buksimat, és akkor így elalszom.
Akkor megértettem, hogy Zoli bácsi miért szokott eldőlni egyszer a stúdióban.
Zolcsi bácsi hetek óta, hónapok óta próbálja meghallgatni az első lesen vagyunk ott, és mindig a 8. percnél ott kipurcani, és újra kezdi.
Ott köszönt, hogy vagy a kávé teszi meg a társad, vagy a társaság jó, de ma még nem aludtam.
Na de várjatok, ugye Zolcsi bácsiról azt mondjuk el, hogy ő amikor néha elalszik, mert éppen van szabad lyukas órája, akkor ő mindig, soha nem akar elaludni, és mindig, amikor felébred, este vagy megy haza, akkor mondja, jaj kis barátom, már hoztam egy termosz kávét, és mindig elfelejtem, hogy itt van nálam, aztán megiszom, mikor megyek haza, de aztán meg már nem tudok tőle aludni otthon. Úgyhogy ez az ördögi körforgás, ez meg lett fejtve.
Szolgálati közlemény, 100. adásunkban Rossi Zoltán lesz a vendég, és már érkeztek egyébként nagyon jó témajavaslatok és kérdések vele kapcsolatban, küldjetek még nagyon sokat, hogy minden...
Hány volt benne a vállalhatatlan?
Egyelőre még egy sem.
A nézők nem rendelkeznek ugye azzal a hatalmas háttértudással a témakörben, amivel mi még...
Ezt nem is szabad megosztani velük.
Hát majd megosztja ő maga, saját maga, úgyhogy... Vannak ugyan tabu témák, de majdnem biztos vagyok benne, hogy ő lesz az első, aki ezeket megszegi.
Nem érkezett kérdés esetleg, hogy hogyan került a televízióhoz?
Nem, de azt úgy
annak egy külön adást fogunk szentelni majd.
Külön napot.
Karanténk azt extra.
70 perces expozéban bemutatja majd saját magát. Csabi, mit reagáltak az olaszlapok arra, hogy vége ennek a fantasztikus veretlenségi sorozatnak?
Az, hogy mi az a Nemzetek Ligája. Hát most figyelj, szomorkodtak egy keveset, de aztán meg azzal voltak inkább elfoglalva, hogy a francnak kell bronzmeccset játszani. Tehát inkább azzal volt tele minden, hogy a klubok kivannak a bronzmeccstől. Mert ugye Olaszországban most a következő 5 forduló az brutálisan gyilkos. Tehát olyan 5 forduló következik, ami tele van, rogyásig van rangadókkal, és akkor oda mész a csapatokhoz, hogy hogy készülnek a hétvégére, és azt mondják, hogy most az hagyján, hogy mondjuk a Juventusba nem fognak visszaérni egyszerűen a játékosok a válogatottból a hétvégi rangadóra, mert még azt hiszem, hogy szombatra fognak visszaérni, és vasárnap este már pályára kéne lépni, és akkor kockáztasd meg, hogy ezek játszanak. Rómánál, Pepitában ez van, de a kérdés itt igazából az, hogy a következő 5 fordulóban a játékosait hogyan játszanak majd, amikor minden van. Juve Róma, Lazio Inter, Róma Napoli, Inter Juventus.
Sassuolo Venezia.
Berardi, hogy ér vissza.
Úgyhogy nem.
Inter, ugye az is a következő 5 fordulóban van, úgyhogy nagyon-nagyon sok rangadó van. És ki vannak, hogy Nemzetek Ligája bronz meccs.
Látok arra esélyt, hogy ez a Nemzetek Ligája ez valaha nem egy ilyen hátunk közepére kívánt sorozat legyen, hanem legyen valami elismertsége.
Persze, 2 évente lesz a VB.
Ja, igen, én is erre gondoltam.
És kijutunk az EB-re róla.
Igen, és 4 hetente lesz
Nemzetek Ligája. Nekünk ez egy jó tudsz.
Vagy Észak-Macedóniának.
Az UEFA elnök jelöltjeinek a kisebb országok szavazataival.
Hétvégén, hosszú hetek után visszatért a VTCR. Milyen volt a futamádi?
Yes! Nagyon jó. Illetve pont ez a vicces, hogy tehát, ha belegondolunk a 2 verseny önmagában, visszafogottan tartalmazott előzéseket az első kanyaros baleseteket leszámítva, viszont eredmények tekintetében meg szemben is lehetett volna. Norbi a második futamon a második helyről indulva az első kanyarban előzött, és onnan kezdve nem is volt megállás, és megszerezte az idei első győzelmét.
Na jó, de hát figyelj, ez a leírás egyébként a legnépszerűbb autósport sorozatra is tökéletesen igaz, tehát hogyha ez a cél, akkor a VTCR kiváló úton halad a felé, hogy olyan legyen, mint a Forma 1.
Igen. Jó, egy futam volt, mármint hát... a Forma 1-ben most. Ebben a szezonban azért izgalmasabbak voltak ennél a futamok sokkal, szerintem.
Nem is jellemző ráadásul azért a túrautó versenyekre alapvetően az ilyen jellegű eseménytelenség. Lehet, hogy ennek a pálya sajátosságai is adták az okát alapvetően, de azért azt megállapítottuk többször már ebben a szezonban, hogy pláne a jelenlegi gumikkal azért a második futamok, amik ugye picit hosszabbak, elég gyakran fulladnak hasonló eseménytelenségbe, pontosan azáltal, hogy jobban kell vigyázni a versenyzőknek, amikor kevésbé mernek kockáztatni, és itt is látványos volt ez, hogy Ascona nem is nagyon tudott támadni aztán már a verseny második felében. Mondjuk Norbi is hozzátette, hogy neki gyakorlatilag 15 időmérős kört kellett ehhez összeraknia. Ez amikor kevésbé látszik az, hogy egyébként mekkora csatát vívnak egymással a versenyzők, mert nem nyilvánul meg test-test elleni csatározásokban, de hát Norbi tényleg a 11. körben futotta meg azt hiszem a legjobb körét például a futamon, tehát tényleg nagyon kemény teljesítményre volt szüksége.
Attila, milyen volt a verseny? Azt mondtad, nézted.
Néztem. Ádék közvetítették. Ugye Szabó Zsoltnak hívják a fiatalembert. Szegény nagyon próbálkozott ilyen köridőkkel, meg minden és mivel izgalmasabbá tenni az egészet, de annyi látszott egyedül, hogy Ascona és Norbi, ugye fordított sorrendben, egyre jobban elhúzott a többiektől. Néha ott a harmadik helyért Girolami és Erlasé beszélgetett egymással, de semmi több nem történt. Egész egyszerűen békésen egy-kettővel bekocogtak, és az volt tök jó, hogy Norbi most végre úgy rajtolt, ahogy azt nagyon sokszor szeretné az embertől látni, és nem a biztonsági rajtot választott, hanem zúdjel. Az meg, hogy bejött a safety car utána, és onnan még egyszer az életet ott maradni, az már főleg jó volt. Hogy ott ugye le is intették a futamot egyszer, és újra kellett rajtolni valami viszontosan fél óra után, vagy nagyon-nagyon sok idő.
Tyson Furynak is újra kellett rajtolni a hétvégén egy pár alkalommal, mert voltak olyan pillanatok, amikor kapott a pofájára, de felállt belőle elég tisztessége. És az első dolog, ami nekem erről eszembe jutott, hogy évekig szapultuk ezt a nehéz súlyt, aztán eljutottunk oda, hogy 2 vagy 3 hete beszélgettünk a Joshua meccsről, hogy az milyen marha jó volt, és akkor egyszer csak összejött ez a Fury Wilder harmadik meccs, amire meg aztán sok mindent lehet mondani, de az, hogy unalmas volt, az biztos, hogy nem. Aki valaki nem látta és meg akarja nézni, az most fogja be a fülét. Wilder legalább 2-szer küldte padlóra Furyt, de aztán utána Fury fölállt és leütötte, mint a büdös szart.
De ebben az a nagyon szép ráadás, hogy jó, tehát nem lennénk szomorúak akkor sem, hogyha az eredeti terveknek megfelelően megvalósult volna, hogy ez a Fury-Joshua párosítás 2 meccsel, de mitől fosztottak volna meg akkor minket? Egyrészt Joshua-t megfosztották az övétől, kaptunk egy új sztárt egyértelműen Usyk személyében, azért most már ezt kijelenthetjük a nehéz súlyban, és hogy milyen meccset hozott megint ez a Fury Wilder összecsapás, szóval kicsit most itt a jó sors is besegített meg, hogy a nyerészkedő menedzsereknek egy kicsit alá sikerült gyújtani most, más nyerészkedő menedzsereknek, de a lényeg, hogy most egy kicsit nehezen meghatározható szerintem, hogy is fog kinézni egészen pontosan a nehéz súlynak a jövője, és ez nagyon izgalmas.
Ugye egy, ami biztos, mert más lehetőség nincsen szerződés szerint, kell lenni Usyk Joshua 2-nek, mert azt leírták a papírra, ha van visszavágó, az csak egyféleképpen lehetséges, nincs közte más felvezető mérkőzés. Tehát Furynak véletlenül találnia kell egy ellenfelet január-februárra, és csak utána lehet szó arról, hogyha Joshua jön ki jól abból a meccsből, hogy akkor egyesítsenek mindent, hanem akkor viszont szerintem Furynak egyenes útja van egy Usyk elleni mérkőzésre. Ami viszont borzasztóan tetszett ebben a meccsben, hogy ez azért most a szaksajtó szinte egyöntető vélemény alapján bekerült minden idők legjobb meccsei közé. Nem nehéz súlyban, úgy minden súlycsoporttól függően. Az egyik amerikai szakíró például azt írta, hogy neki egy meccs van, ami ennél jobban tetszett, ez a Corrales Castillo 1, és utána már lehet, hogy ez jön. Tehát csak azért, hogy elhelyezzük, hogy ennek hol a helye. És azért amikből ezek a srácok fölálltak ezen a meccsen, meg voltak olyan pofonok, ami nem végződött padlózással, de hát rengett a föld az agyukba körülbelül, hogy mi van. Ez nem volt normális. És tényleg az, hogy a végén az a leütés, az már lehet, hogy kiholdja lábon a harmadik, negyedik menetbe, ha nincs előtte az előtte lévő 10 menet, meg a 2 padlózás. Tehát ott már azon is látható, hogy Wilder mennyire elkészült az erejével, hogy az arc előbb találkozott a padlóval, mint mondjuk a bármilyen más testrész a lábán kívül kis túlzással.
Érdekes, nekem az első reakció a meccs után az volt, hogy elkezdtem keresni, hogy készítettek-e már interjút Sylvester Stallone-val erről ezután a meccs után, mert ha van valami, ami törölheti azokat a vádakat a Rocky filmekkel szemben, hogy abszolút nem reális, akkor ennek a meccsnek a felvétele lehet az.
Hát, vagy ami Joshua-eknál történt. Joshua ugye a Rocky 4-nek az egyik zenéjére vonult be például az Usyk elleni meccs előtt a Wembley, a Tottenham stadionban a ringbe. Tehát ők is éreztek már itt, hogy mondjam, hasonlóságokat a filmek meg a valóság között, csak hát itt más lett egy kicsit vagy nem tudom egyébként, ha megfordítjuk a szerepeket, akkor Usyk jött ki itt, nem tudom, rokisan abból a meccsből.
Na és mit szólsz Tyson Fury újrainduló második karrierjéhez. Tehát azt hitte az ember, hogy csak egyszer képes énekelni meccs után.
Hát ez már legalább a harmadik volt.
Nekem nem tudom, nekem egy megvan.
Hát ja. Egyszer valami Aerosmith-t énekelt, egyszer nem tudom mit, de hát mindig ilyen...
Egyszer a feleségének, de ez...
Mindig
ez...
ilyen nagyon kellemetlen rockballadákat.
Ez most nem tudom mi volt, de már WBC-től kezdve minden elhangzott az éneklésébe.
Nem tudom, addig jó, amíg nem kezdenek elők is a cipőjükből inni most már pesgőt, mert ez kezd nagyon elharapózni mindenféle automotorsportos berkekben.
Szemszélű lány!
Végre egy tiszta hangot is.
Lesz magasas induló?
Múltkor már énekeltem, ne rugdossál már!
Vitonnan a lábad.
Figyelj, ne haragudj.
Lábad az ölembe. Igen,
mondjuk ez most ez ilyen podcast kompatibilis lész lesz, szerintem legalább 3 méter van az Oli és a Marci között egyébként.
Nézd meg, hol a lába. Aztán
elválasztva, és azt mondja, hogy rugdos.
Nézd már meg, hogy hol a lába.
Na jó, elég.
Inkább vezesd a műsor.
Tyson Fury tud rossz meccset játszani?
Persze. Tehát figyelj, Tyson Furynek azért van egy borzasztóan kellemetlen harcmodora. Tehát azért az ő testtömegét azt normális ember nem bírja cipelni túl hosszú ideig. Jó, te nem vagy normális. Tehát...
Nem is vagy olyan technikás egyébként, mert Tyson Fury az, akire ránézel, és az első reakciód az, hogy fú, mi ez a tohonya ember itt, és ehhez képest egyébként egy végtelenül képzett a
körvívó. Ha technikai színvonalat nézed, a Joshua Usyk 1000-szer jobb volt. Tehát ott két olimpiai bajnok, nehéz súlyú boxoló boxolt egymással. Itt meg azért főleg Wildernek nagyon-nagyon hiányoztak a box szakmai alapok. Tehát ő tulajdonképpen amatőr múlt nélkül, alapvetően együttésre építve lett szupersztár is, és bizonyos elemek jöttek még be mellé. Tehát nézd meg a mérlegét, mivel ütöttek ki az első 20 ellenfelét körülbelül. Jó, azt hiszem.
Jó, de hát Wilderről tudjuk azt, hogy ő nagyon későn kapcsolódott be az egészbe. Tehát neki... Tehát
Fury alapvetően a stílusával és nem az ütéseivel nagyon sok embert már megpuhít, mire az első ütését célba juttatja. Tehát 120 kilót cipelsz magadon, az nem könnyű. Tehát, hogy rátehénkedik, és még ezt meg is nyomja, az meg még súlyosabb nála. De tud szarmeccset boxolni, persze, hogy tud szarmeccset boxolni. De Wilderrel ketten, tehát megvan az a boxban, amikor két ellenfelet egymásnak teremtett a jóisten. Gatti Ward mind a 3 meccse. Vagy majd az
Mons Barta.
Ami emlékezetes véletlenül emlékezetes párharcok. De tehát Gatti Ward is, egyik sem volt megasztár, mondjuk. De irgalmatlan jó 3 meccset vívtak egymással. És Fury és Wilder stílus annyira passzolt egymáshoz, hogy kijött belőle egy ilyen 3 meccses stílógia. Negyedik nem lesz, tehát minek?
Kérdezzük majd meg a menedzsereket.
Az a baj, hogy ez az emlékezetes pár másodperc, amire vagy számítok a kettőtök összecsapásáról, ez ilyen nagyon fura emlékeket hozott elő bennem, ezeket most hagyjuk is. Csabi, nézted az ökölvívó mérkőzést, vagy téged Janssen ütött ki?
Engem a Janssen ütött ki.
Figyelj, nézd meg az ismétlést, nem
a tudom, hogy... A kiütés pillanatát láttam.
Na jó, de előtte is nagyon szép dolgok történtek, úgyhogy...
Gondolom, de azt nem láttam.
Neked is, és mindenki másnak ajánlom, hogy nézze meg, aki még eddig nem látta, hogy neked is, és mindenki másnak ajánlom, hogy kapcsolódjon be a baseball rájátszásba, mert nagyon szórakoztató dolgok történnek. Bár most azt be kell vallanom, hogy ezt a ma hajnali 5,5 órás meccset, ezt nem kívánta a szervezetem, és nagyon sokáig úgy volt, hogy nem is lesz szükség arra, hogy 5 órán keresztül itt ücsörögjünk, de nekem legalább nem kellett beszélnem, nem úgy, mint Ádámnak.
De az egyébként ez így szerintem jobb, tehát így mondjam, jobban ébredt.
Hogy Ádám beszél, és nem te.
Hát ez nem biztos egyébként jobb.
Ezt már kipróbáljuk egyszer. De piszkos, hogy jó meccsekbe futott. Eddig, amit a playoffban láttam, az minden szuper volt. Tehát a wildcard meccs is, most ez a 2 meccs a Red Sox és a Tampa párosításában is, fú, egyik jobb, mint a másik. Azt nem tudom, hogy ma mi lesz, mert gyakorlatilag dobó nem maradt szárazon egyik oldalon sem a mai meccsre, úgyhogy kik fognak kezdeni, az még egy dolog, de kiket fognak becserélni.
Bármi kezdő csak egy van meg, ugye csak Rodriguez van meg a Bostonnál.
Csak Rodriguez, igen.
A Tampánál véletlenül ilyen bullpen session.
Azt hittem, hogy Norris.
Ami viszont érdekel, mert azért nem...
Várj, Attila.
Boston meccsről akarok
kérdezni. Mielőtt téged bármi érdekel. Most jelen pillanatban ki ellen temetted a Bostont?
Tampa ellen még mindig.
Jó, rendben. Mert hát a múlt héten nagyon temetted őket a Yankees ellen, az elég sima volt, jelen pillanatban a Red Sox 2-1-re vagy a Tampa ellen. Tudom. Zoli legnagyobb állatára. Úgyhogy lehet, hogy egyébként ennek a párharcnak a végén kéne a boxmeccseteket megvívni.
Tehát ennek a párosnak a végén is sütetitek a hasatokat Portóba, úgyhogy maradjatok nyugodt.
Nekem amúgy nincsen rossz érzésem. Én a párharc előtt is, sőt még a wildcard meccsek előtt is én azt vártam, hogy itt játszik egymással a Tampa és a Boston fog tovább jutni, és ez nem ilyen pessimizmus, hogy én azt mondjam, hogy ez lesz, és akkor maximum majd kellemesen csalódok. Szerintem azért itt a playoffban már jobban kiütközik az, hogy milyen rotációval rendelkezik mondjuk a Tampa, és az, hogy milyen meccsek vannak, az meg szerintem kis túlzása a papírforma, mert azért ez a playoff, vagyis a playoff az MLB-ben, ott azon belül a meccsek akkor is jók, amikor szarok, mert valami történik, mert jelentősége van, mert fontosak, mert van olyan játékos, akiről lehet sokat beszélni, van olyan dobó teljesítmény, amiről lehet sokat beszélni, vannak olyan edzői döntések, amikről lehet sokat beszélni, tehát minden egyes meccs szerintem, amit közvetítünk meg, az is, amit nem, azok rohadt jók, és ennél csak jobbak lesznek.
Na, most már föltettem a kérdésemet? Persze. 13. inning tetején miért balhéztak a tampaiak? Mert arra annyira nem emlékszem, fogalmazzunk diszkréten és finoman.
Elaludtál?
Ground Rule Double.
Ja, igen, a Ground Rule Double, igen. Amire Gary Vaynerchuk írta, hogy itt a Ground Rule Triple láttuk. Hát megérdemelte. Centiken múlott az, hogy Kevin Kiermaier ugye home run tüssön. Picivel a kerítés alatt érkezett meg a kerítés realabda, onnan lepattant a földre, és már meg nem mondom, ki volt az outfielder, akiről...
Hunter Renfro.
Renfroról pedig így van, kipattant a pályán kívülre a labda. És ugye ezen ment a töprengés, hogy most akkor mit is kellene ítélni. Ugye alapvetően, hogyha nem ért volna a földhez a labda, nem csak a játékosról kimegy, akkor automatikusan home run. Ha csak simán a földről kipattan ugye a nézőtér a labda, akkor ez a bizonyos ground rule double, amikor duplának ítélik az ütést, és akkor mehet előre két bázist az ütőjátékos. És ezzel ment a töprengés, Kiermaier azt hitte, ugye, hogy home run fog kapni, és ugye ráadásul lett volna egy játékos, aki meg befuthatott volna, és pontot szerezhetett volna a Tampának, amivel ugye előnybe kerültek volna az inning alja előtt a hosszabbításban már. És aztán ehhez képest lett ebből az, hogy nem futhatott be a játékos, és Kiermaier is csak a kettesre jutott ki végül ezzel.
Tehát kettesen és hármason volt emberük.
Azután már,
azután. Akkor
igen.
És két aut volt, vagy...
Hú, nem akarok már butaságot mondani. Ment még utána tovább a játék. Hát, nem tudom már.
Mondjuk az mindenképpen extra, amit Pivetta nyújtott, ott cserekén beállva kezdődobóként lenyomott talán 5 inninget, és kapott egy ütést. Tehát az...
Na, mi eddig a legnagyobb csalódás nektek az MLB playoffba? Kezdem én, és ez a Brewers utoljátéka, ami tulajdonképpen nem létezik, és ráadásul ki vagyok ettől, mert Jelics nálam volt fantasyből, és egész évben iszonyatos volt.
Nekem nincs, tényleg nincs ilyen, hogy mi a legrosszabb vagy a legnagyobb csalódás. Tehát, hogy jó meccsek vannak, a 4 főcsoport elődöntőből 3 1-1-re állt a
mi volt tegnap ez a Houston-Chicago megint, basszus,
a White Sox-szal. Úgyhogy le kellett kapni Cease-t a második inningben, a White Sox kezdődobóját, aztán rommá verte a Chicago White Sox a Houston Astros, szóval már az a párosítás sem úgy áll, hogy az egyik csapatnak nincsen győzelme. Én tök őszintén mondom, hogy semmiféle hiányérzetem nincs az egésszel kapcsolatban. Nincs olyan csapat, akit, vagy amelyet tudnék említeni, hogy hú, ettől többet várok. Nincs olyan edző, akinek az általam ismert húzásaival bármiféle probléma lenne. Tehát tényleg annyira vártam ezt az elmúlt fél évben, hogy jöjjön az utolsó hónap, amikor az érdemi dolgok történnek, hogy én tényleg csak felteszem a lábam és élvezem.
És nem kívánnál több Brett Phillips-et? Csak hogy beszéljünk valami arról, amihez a Marci már legalább valamit... Legalább
lehet, hogy valaki is dobja kell majd.
Ebből egyébként, amit mondta.
Hát várnék több Brett Phillips-et, de hát azért nem tudok többet várni, mert nincs a keretben, tehát onnantól, amíg nincs a keretben, addig játszani nem fog tudni, viszont elnézve ezt a rosterét a Kevin Cashnek, amit nevezett a Division Series-re, őszintén szólva nincs is helye Brett Phillips-nek, akkor lenne, hogyha, vagy az megint egy más dolog lenne, hogy egyszer lenne egy szoros meccs, ami mondjuk dönt arról, teszem azt a Boston elleni 5. mérkőzés, amikor egál van, és bejön Brett Phillips, mit tudom én, pinch runnerként, de a következő inningben megütnie kell egyet, és eldönti a meccset, de azért annál több nincsen Brett Phillips játékában sajnos, hogy bárkit ki tudjon szorítani a Tampából.
Tök meglepő, hogy én Galuska kérdésére Bostonit fogok mondani, aki csalódást okozott. Oké, nyilván a Yankees-en túl, mert kiestek, basszus, a liga második legnagyobb payrolljával, meg ekkora arccal, a legjobb dobójukat szarráütve a Fenway-en kiesnek, hála jó Istennek, az úgy jól nézett ki. De aki nekem csodás, ez Chris Sale, nem csak az egy playoff meccse, amikor ugye egy inning volt a Tampa elleni második meccsen, amit aztán a Boston egyébként nagy fordítással megnyert. Egy inning, 4 ütés, 5 earned run, hanem előtte már rossz a tendencia, mert a Washington elleni utolsó alapszakasz meccsen is 2,1 inning jutott neki, 4 ütést kapott, 3-at sétáltatott, 2 öndán ott is összejött, és ugye neki még a Chicago White Sox színeiben volt már egy ilyen playoff betegsége, vagy nem tudom, tehát a playoffban nem tudta azt hozni, mint az alapszakaszba tudott, és ugye azt hitte az ember, hogy ez a 2019-es World Series győzelemmel elmúlik, de nem úgy tűnik egyelőre. Remélem, hogy tévedek, és ha minden az én álmaim szerint alakul, akkor ugye a következő meccsen dobja majd az elsőt, ha nem, akkor meg nincs miről, akkor meg lehet, hogy ő fog zárni majd szerdán, mert annyi, akkor már meg lesz a pihenő ideje, szóval mindenképpen fontos meccsen dob, de jobb lenne, hogyha első meccsen dobna már.
Ha ő zárna, akkor ne felejts el lekapcsolni maga után a villanyt, ez a fontos tanácsom van neki.
Még csak egy gondolat, nagyon sok olyan kezdődobó teljesítmény volt, rossz kezdődobó teljesítmény a legnagyobb sztároktól. Én azért nem húznék még le senkit, de idevetjük Scherzert, idevetjük Lance Lynn-t, idevetjük Chris Sale-t, Wainwright-ot, tehát bárkit ide lehet venni a nagyon nagy nevek közül, Gerrit Cole-t is. Én azzal, hogy akár Chris Sale-nél ilyet állapítsak meg, akár Scherzernél, én megvárnám a második meccset, hogy ez valóban playoff tendencia-e, mert például ma meg Scherzer fog kezdeni, nekem meggyőződésem, hogy mondjuk el fog menni 7 inningig a San Francisco ellen. Szóval azért ezzel én egy picit még óvatosabb lennék, mert egy szar meccse bármikor lehet bármelyik kezdődobónak, most többnek volt, több sztárdobónak, viszont a pozitívról még akkor két nevet hadd mondjak, Logan Webbet mindenképpen, a San Francisco Giants rookie kezdődobóját, aki az első meccsen megverte a Dodgers-t, és hát sajnos Kiki Hernandezt is ide kell venni, amit csinált itt a playoffban egymás után 7 ütéshez állásból 7 base hit, ráadásul a hetedik tegnap az egy Green Monster fölötti utcára kiütött homrán, úgyhogy Kiki Hernandez, amennyiben megnyeri a bajnokságot a Red Sox-szal, az egyetlen játékos lehet, aki címet véd szerintem, mert hogy tavaly még a Dodgers-szel nyert.
Én egyébként a Tampát is föl tudnám hozni az eredménydacára, borzasztóan pozitív példának, hogy mennyire vannak golyói ott a menedzsernek. Ugye az első két meccsen rookie olyan dobóval kezdett a Boston elleni első meg második meccsen, aki a szezon elején a rosteren nem volt.
Igen, de ez részben kényszer, meg egyébként a harmadik meccsen is szerintem Rasmussen is rookie. Tehát, az első három meccsen rookie-val kezdett, de nem tudna kivel kezdeni. Richie-t elcserélte, Tyler Gaznó sérült, ez részben kényszer, részben egyébként nagyon jól mutatja a Tampának, meg Kevin Cashnek a filozófiáját.
Csabi, ébren vagy?
Jensen még 6.
Jó,
Brad akkor... Phillips-nél azért fölébredtem.
Jó, rendben, örülünk neki, és akkor most rögtön át is térnénk arra, hogy hamarosan induló NBA szezonra, neked mi a legfontosabb storyline, amit nagyon vársz ettől az évtől?
Szerintem életben nem volt olyan könnyű megírni a top 50 storyline-ját az NBA-nek, mint ebben a szezonban, pedig ezek általában azért fájdalmas cikkek itt 10 fölött. De hát a leginkább, ha egy dolgot kell mondanom, akkor én Luka Doncsicsot várom, meg az, hogy mit tud vele a Dallas Mavericks. Ugye ez lesz a negyedik szezonja. A negyedik szezonjában LeBron James elvitte a nagy döntőbe a Cleveland Cavaliers-t, és azt aztán történt, ami történt. Doncsicsnak igazából ez a szezon szól arról, hogy a hiper-szuper-sztár státuszba tud-e kerülni, és akkor valamit villantania kell most már a rájátszásban. Ha ez nem jön össze neki, akkor lehet, hogy egy kicsit kevesebbet fogunk róla beszélni az elkövetkezendő években, aztán lehet, hogy azt tesz jót neki, hogyha nyugodtan dolgozhat. Ez az egyik dolog, amit nagyon várok a szezontól, a másik meg ha nem is vérre menő viták, de egy nagyon-nagyon jó múltidézés lesz, mert ugye 75 éves az NBA, és nem sokára kijön majd az NBA történetének 75 legjobb játékosáról szóló lista, méghozzá minden igaz, akkor az NBA szépen csöpögtetni fogja majd, és nagyon jókat fogunk beszélgetni. Ha valami miatt örültem a karanténnak, meg a Covidnak, az volt, hogy sok-sok-sok-sok régi meccset kaptunk, és közvetíthettünk, és egy picit én is máshogy értékelem az NBA egyes korszakait, sőt, egy picit jobban megértem az NBA történetének egyes korszakait, úgyhogy most ezekről a játékosokról majd még többet tudhatunk. Én ezt a két dolgot várom nagyon bitangul, és hétvégén kezdünk az eliuppal.
Figyú, egy kérdés. Nem kell sorrendet mondani, ki a három dobogós játékosok között nálad?
Dobogós, mint tudás, képesség?
Mint 75 év három legjobb játékosa.
Ja, az elmúlt 75 év három legjobb játékosa?
Most nincs itt a Máté.
Ki lesz szerinted a három dobogós az NBA-nél? Ez gondolkodtam nagyon sokat rajta, és nem jutok gyűlőre magammal se, pedig én annyira nem is értek hozzá, mint ti, amennyire benne vagytok, akár a Mátéval, akár a Baskával.
Hát figyelj, szerintem Egy név, az elsőt, az bárki bemondja közülünk, az, aki nem volt Pirassa benne abban a rövid filmben, köszönjük szépen, igen, te egyértelmű. Hát nálam Jordan az első, James a második, és...
Ginobili.
Nem, ő negyedik.
Ő örökös ötödik. Kor, hatodik. Miért?
Karim Abdul-Jabbar nálam a harmadik.
Wiltet például ki is hagyod?
Figyelj, nem kihagyom, hát a top három játékosról beszélgetünk.
Értem.
Hát ne vicc, az NBA történetének legjobb dobója nem fér fel a dobogóra, ott baj van.
Amíg Attila az állat keresi a földön, addig elmondanám mindenkinek, hogy nézze meg ezt az NBA 75 éves kis rövidfilmet, nevezhetjük rövidfilmnek, rendkívül szórakoztató, és valaha ki fog-e derülni, hogy miért nincs benne Michael Jordan vajon?
Hát szerintem azért ki fog derülni.
It's all about the money. It's all about the dum-dum-dum-dum-dum.
Mert egyébként csak simán el tudom képzelni, mert emlékszem, a 40. Super Bowl-nál csinálták meg azt, hogy a még életben lévő MVP-ket behívták szépen a pályára, és egyetlen egy valaki nem volt ott, Joe Montana, aki azt mondta, hogy viszonylag kevés napi pénzt ajánlottak föl neki, napi díjat azért, hogy oda menjen, ami hát rettenetesen kínosan hangzik.
Pedig legalább megmutathatta volna magát, nem veszt egy szerepkörben Super Bowl-on. Nem mondta, bocsánat, hülye vagyok, Dan Marino-t értettem, bocsánat, vagyok a fasz.
Soha nem mondtam volna ilyet.
De ne is loopold.
Attila, hogy lesz? Figyelj, ti egymással cseteltek most? Egy.
Képeket küldözgetnek egymásnak.
Egy videóról vagytok.
Attila egy fényképezget az asztal alatt.
A közvetítések hogy alakulnak majd? A 42. héten indulunk, ami a jövő hét.
Tatran Prešov, Bidasso Airun, kedden éjféltől, felvételről, férfi kézilabda Európa Liga.
Ez vezeti fel majd az NBA nyitó mérkőzését.
Meg a baseballt.
Ahol a Milwaukee bannerét fölhúzzák majd.
Igen. Ahogy ezt ugye egy héttel ezelőtt is már próbáltuk vázolni, hogy az első hét az szokatlanul erős lesz az NBA-ből, hiszen kedd, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap is lesz élő mérkőzés. Ugye a pénteket a súlyosítani fogja majd egy körkapcsolás is a Lakers-Phoenix előtt, és aztán valamikor Csabiék is birtokba veszik még az Eliuppal a képernyőt, ami meg a tavalyi szezonhoz...
Ők már most hétvégén.
Most hét, vasárnap, 19:30. Uh-huh. Ami új lesz még az előző szezonhoz képest, az, hogy lesz egy NBA 30 perces magazin is. Még pluszban minden héten.
Még a 92-es sportvarázsokból ismert NBA Action tér vissza.
Szerkesztő R. Zoltán nagykorú.
Attila, te ma már egyszer lehülyézted magadat, mert nincs szükség arra, hogy...
Nem hülyét mondott, bocsánat, nem hülyét mondott.
Szóval...
De igen, de ilyen szavakat nem veszek a számra.
Alapvetően a standard az mondta az lesz, hogy egy héten három élő, ugye csütörtök, szombat, vasárnap. Egyszer-egyszer majd muszáj lesz cserélni egyéb elfoglaltságaink miatt, meg hogy ne legyen annyi hajad a végére, mint nekem a beosztások írásánál. A karácsony meg az NBA életében először tanult a múltból, és rájött arra, hogy mi hogy szeretünk
Gergő
karácsonykor, és irgalmatlan mennyiségű.
Azt hittem, visszaléptek a karácsonyi közvetítésektől.
De azt azért nem irigylem, mert új évre ajánlottak ki meccset, csak szólok.
És? Ja. Töltöttünk már itt szilvesztert, nem egyszer. Nem kétszer. Én nem sírtam miatta, rendkívül módon vonzódom a szilveszteri bulikhoz. Nem tudom megmondani, mikor voltam utoljára. De azt legalább arra emlékszem, hogy az Luxervira villájában volt, ahol az elég komoly gyűjteményét néztük át egyébként közben.
Erről is kéne valamikor egy külön kiadást készíteni.
Ja, nagyon klassz. Kelet-német szamizdatokat találtunk, amik így igen szórakoztatóak voltak, német nyelvtudás nélkül is egy tiltott terület pornó újságjai.
Nagyon szép.
Na, hát ennél csak fél fokkal volt egyébként kevésbé szórakoztató, sokak szerint még szórakoztatóbb a HÁP második epizódja, melyben Ádám Molnár Gabóval beszélgetett, aki Magyarország legjobb FIFA játékosa? Ezt mondhatjuk?
Ezt mondhatjuk nyugodtan.
A Csabi után persze. Tényleg, Csabi, amikor a Germánia kupa volt, akkor ti játszottatok egymás ellen? Akár csak Gabóval. Akár csak egy ilyen két percig, hogy 8-0-ra vezessen?
Nem játszottunk, de én ezt így jobbnak is tartom.
Spontánt.
Content az nem content lenne, azt nem hívják contentnek.
Hát figyelj, lehet, hogy a hentesek között is van valaki, aki egyszerűen ilyen vágást akar.
Senki ne értse félre, hogy a Gabóval is beszéltünk erről, hogy hát van ugye, sokan mennek rá ugye a trash tartalomra az internet különböző bugyraiban, úgyhogy vigyázni kell az ilyenekkel.
Már adtunk egy tippet az előbb másik műsorvezetőjének, hogy mit kéne csinálnia?
Azt hiszem, hogy ő tegnap a számítógéppel verette magát élőben laposra az NBA 2K-ben, tehát és én úgy tudom egyébként, hogy a Gabó nagyon szeret NBA-zni is, tehát hogy óvatosan.
Jó, igen, egyébként.
Ezt néztük a galussal.
Igen, a Baska, igen, írtam neki egy SMS-t, amire nem nagyon akart válaszolni, aztán gondoltam, hogy megnézem, mi történik a YouTube-ján, és éppen akkor tartott szerintem a 30. percében, utána a 3 órásra nyúló folyamában, úgyhogy elég sokára válaszolt. De végül megtette. Na, ezt a FIFA-t azért is hozom be, mert megjelent az új játék. Csabi már biztos tesztelte, szerintem Ádám is. Mit láttuk ebbe, és felmerült az a kérdés, hogy mit változtatott meg a FIFA nem csak a gamer kultúrában, de az igazi labdarúgásban is. Úgyhogy amíg ti válaszoltok, addig én kimegyek köhögni.
Szerintem kezd nyugodtan, Csabi, ha szeretnéd.
Csabi is kiment köhögni.
Nem tudom ezt hol kezdeni, ezt a témát. Alapvetően a focit azt szerintem a játékosok szintjén változtatta meg leginkább. Tehát így kijön a játékosokból a gyerek. De tényleg. És én azt szeretem a legjobban ezeket, amikor megtudják a szezon elején az osztályzataikat. Ez egy bitang jó felépített biznisz. Pontosan jól tudja az EA, hogy mely csapatokkal kell megállapodni, szponzori szerződést kötni, hogy átüsse egy bizonyos falat, és meglegyen a sok százmillió, meg milliárd megtekintése. De ezek rohadt jó hangulatú dolgok. Kicsit nekem már kezdenek összemosódni a dolgok néha, amikor ide-oda igazolok játékosokat, és akkor már nem tudom, hogy ki hol játszik a való életben. Ez általában futballmenedzsernél fordult elő velem gyakran, de most már a FIFA-ban is. Úgyhogy én bírom, én élvezem. Ádi, te hogy állsz?
Nem túl jól, de azért kezd alakulni vár a dolog. Igen, érdekes, hogy a menedzserés részében vagyok jobban, hogy itt is, mint magában a konkrét játékban. De igen, tehát nagyon vicces látni azt, hogy tényleg futballjátékosok is hogy meg tudnak bolondulni, vagy tényleg visszaváltozni gyerekké, ha nem tudom, ez visszaváltozás jelente persze egyáltalán az ő esetükben, vagy csak egyszerűen megnyilvánulni gyerekként, akár egy-egy ilyen tényleg értékelés kihirdetésnél is adott esetben. Az biztos, hogy Galus megosztott itt velünk egy cikket, amit nemrég az Athletic hozott le, hogy milyen hatással van ugye a játékra, vagy milyen hatással volt magára a labdarúgásra itt Európán belül a FIFA játékoknak a megjelenése, és ez a Gerard Bale-nek még azért gondolkoznia kellett rajta, meg Zlatan Ibrahimovicnak ugye évelején, hogy is vannak ezek a személyes imázsjogok egészen konkrétan, aztán rávilágították. Szóltak nekik, hogy igen, ők aláírtak egy szerződést, amiben ezekkel a klubok rendelkezhetnek. Szóval ilyen szinten hozott nyilván nagy változást, az elég egyértelmű itt Európában, ahogyan ezeket a dolgokat kezelték, meg ahogyan rájöttek, hogy ez mekkora értéket is képvisel valójában.
Az új FIFA-ban benne van a Juventus?
Nincsen, sőt most már az Atalanta sincsen, meg a Lazio sincsen.
Mármint csak más névvel van?
Igen.
Bergamo FC, Látium.
És a Róma FC Látium, nincs?
És a Róma FC, igen.
Látium.
Látium.
Latium, így van egy.
Egyébként még annyi, hogy amiben még változás volt, én 2015-ös cikket találtam, amikor a Football Manager játékot behozták, ami korábban még Championship Managerként futott, amire én még a saját gyerekkoromból emlékszem, hogy az például a scoutingban mennyire változást hozott, illetve az, hogy a játékosokról mennyivel részletesebb adatbázis állt az edzők rendelkezésére, és többen beépítették ezt a saját munkásságukba is, akár edzők, akár klubok, és elkezdtek kicsiben moneyballozni a fociban is. És ezt használták. Tehát mint a Football Managernek, itt van egy cikk előttem, az például úgy épült fel, hogy 1300 scout volt 51 országban a világon, és ők segítették az adatbázisokat minél élethűbbre konstruálni.
Ez egy nagyon érdekes különbség egyébként mondjuk a Football Manager meg a FIFA között. Tehát ebből a szempontból a Football Manager sokkal előbbre járt, és már járt nagyon régóta. És tehát 10 évvel ezelőtt is, hogyha valaki mondjuk felfedezett egy fiatal tehetséges játékost, nem tudom, Kim Chelsea-re mondjuk nem futott be akkor a pályafutást, amekkora sztár volt mondjuk a, hát az Football Manager 2006-7, nem is tudom, de mondjuk Radamel Falcaoról is 16 évesen már
a játékban nagyon jól belőtték az ő potenciáját, vagy még régebben akár Henri Trezeguet is ilyen volt a 90-es évek végén, tehát akik akkor még a régi Championship Managerre játszottak, azok előtt már ők, mint nagy sztárok korábban ismertebbek voltak. Aztán ilyenekben is vannak mellényúlások, de ebből a szempontból például a Football Manager azért sokkal előrébb jár, tehát a FIFA-ban a játékosok értékelése az messze nem olyan pontos mondjuk, mint a Football Managerben, de ez tényleg kell egy olyan óriási scout hálózat tényleg, ami a Football Managernek a rendelkezésére áll, amit ugye Magyarországon Marosi Gergő vezet egyébként, hogy ő a fő kapcsolattartó.
Nem tudom, nekem a nagy mellényülásom a menedzserben az Mikel Landru volt. Nekem a minden BL győztes csapatom kapusa az ő volt, ahhoz képest ő messze nem futotta be ezt a pályaivet a Nantból kiindulva, mint nálam. Amit meg a Manchester United szurkolónak tudok mondani, Vigasz, hogy Ole Gunnar Solskjaer is azt mondta, hogy ő tulajdonképpen ezzel a játékkal készült fel a menedzseri életére, innentől kezdve meg mindenki bírálja maga, hogy jól vagy rosszul.
A tévével is szeretett veszekedni, vagy mi?
Ott a lehetőség mindenki előtt, aki futballmenedzserre játszik, hogy egyszer irányíthatja a Manchester United-et.
Nem tudom, én hétvégén láttam Szörelekszet a nézőtéren pont ugye ezen a skót-izraeli mérkőzésen, azért tőle is elleshetett volna ezt azt annak idején.
Abszolút.
Attila, te miért nem tudsz ennek az embernek megbocsátani?
Azért, mert most elkényítod a zenét.
Nem, ne haragudj, Bayern szopkodó rovatunk van, ez a Bayern szopató rovat lenne.
Röhögni fogsz. Őre személy szerint nem haragszom. Tehát, tehát nem utálom őt, és őt is kedveltem, meg Drogbát is kedvelem, még ha ki is tolt mind a kettő a Bayern Münchennel. Egyszerűen csapatként nem tudom hova tenni azt a három percet, hogy annál érdemtelenebb BL győzelem szerintem nem volt, mint a 99-es.
Csabi, nem tervezel olyan Twitch-es tartalmat, hogy megtanítod fifázni Attillát?
Ilyen hosszú tartalmakra nincs idő.
Mi? FIFA for Dummies. Közben elköszönünk Zoltántól, aki vár fodrász.
Tehát tényleg életemben egyetlen egy másodpercet nem játszottam semmilyen FIFA játékkal. Egyszer konzoloztam, azt a Csabinál egy Star Wars játék volt. Ez volt azért egyetlen konzolozása összesen. Tehát az minőségi tartalma, hogy én fifáznék, az biztos.
Igen, én is erre próbáltam utalni egyébként, hogy itt van lehetőség, ha valaki esetleg szeretne oktató videókat, már nem olyan jellegűeket, amilyeneket majd a 100. adásban fogunk emlegetni, hanem oktató videót arról, hogy hogyan kell elkezdeni fifázni, hát egy alanyt nagyon szívesen kölcsön tudunk adni, abszolút képernyőképes egyébként. Na, hát akkor ebben a rabszolgapiacot bezártuk. Mert hogy rabszolgapiacnak tartják sokan az influencerek világát is, és egyre gyakrabban fordul elő, hogy fiatal emberek, akik mondjuk 10-15 évet beleraktak, 10-10 minimum, de inkább 15-öt abba, hogy profi sportolók legyenek, egyszer csak eljutnak egy olyan pontig, amikor úgy érzik, hogy nem teljesedhet ki teljesen sportolói karrierjük, és ezért úgy gondolták, hogy influencerekké válnak. A legutóbbi példa az orosz Nikita Pogui.
Várjál, megítom a cikket.
Elég jó kiejtés volt.
Popoviev, Popi, ez így sokkal egyszerűbb, akit a New Jersey Devil draftolt a 4. körben, de egyszer csak státuszát megváltoztatta ex-hockey playerre, és innentől kezdve influencerré válik.
Galuska beküldte a tegnap ezt a hosszú cikket erről, amíg elmegy köhögni. 16 oldal, én másfelet olvastam el belőle, szerintem ezzel rekorder vagyok egyébként ebben a körben, úgyhogy azért mondom én, hogy...
Tehát mármint úgy, hogy ilyen keveset senki nem olvasott el közülünk.
Te elolvastad?
Nem.
Na, hát akkor meg... És arról szól a történet, hogy ez a jégkorongozó, miután draftolta a csapat, úgy döntött, hogy ő fölhagyja a jégkoronggal, amit megy, 15 évet rakott bele, 16-ot van, ami nagyon fiatal korában kezdte, eljutott a NHL-be, és most már visszajött Galuska, hogy majd tud javítani, hogyha hülyeséget mondok. És ő most influencernek állt.
Várjál, nyom be magadat szerintem.
Tehát természetesen hülyeséget mondtál, tehát az NHL-ig nem jutottál.
Az jó, az nem volt benne az első két oldalban.
Hanem draftolta őt a New Jersey Devils, és azt mondta, hogy az East Coast Hockey League-ben volt kénytelen csapatot váltani, és az, hogy egy új környezetbe került, az annyira megviselte, hogy úgy érezte, hogy akár fel is adja a jégkorongot, amiben tényleg másfél évtizedet belepakolt, és influencerré válik. Én megnéztem az Instagram oldalát, egyelőre én nem találtam rajta semmi olyan kecsi dolgot, ami alapján azt mondanám, hogy megérte.
De követik? Tehát...
De követik meg valami 160 ezeren, kirakott valami videót akkor, az még benne volt az első két oldalban, és azt mondja, hogy 160 ezeren megnézték.
Én nem a cikket olvastam, hanem inkább utána olvastam, hogy kik azok, akik még hasonló úton járnak, járhatnak, és nem feltétlenül hagyták abba az e-sportot, hanem mellette csinálják. Az egyik az Naomi Osaka, aki ugye nagyon sok politikai, meg egészségügyi téren is állást foglalt a sportolók kizsigerelése ellen, de ő nem feltétlenül üzletből csinálja ezt az influencerkedést, hanem meggyőződésből. Viszont találtam olyan szörfösöket, Conrad és Parker Coffin, akik közül az egyik srác 17-ben meg világbajnoki címet is szerzett. Ők viszont a YouTube-on, meg a közösségi média egyéb platformjain üzletként kezelik ezt az egészet. Ugyanúgy, ahogy részben Katie Ormerod is csinálta, aki egy brit profi snowboardos, és 16 éves kora óta szórakozik mindenféle trükkökkel, támogatja a Red Bull, ott akar lenni a...
Remélem most már téged is.
Igen, ott akar lenni ugye a 22-es pekingi téli olimpián, tehát ezt önmagában borzasztó kimondani, és irgalmatlan mennyiségű követő tábora van szintén. Tehát ők
oké, ezek... de olyan marginális sportágakat mondasz, amiben
Nem. Ők, én most kerestem egy olyan listát,
elnézést hogy a... minden snowboardostól és szörföstől.
A világ legbefolyásosabb sportoló influencerei, tehát akik a közösségi miatt is nagy frekvenciával használják, és ők benne voltak a top 5-ben.
Várj, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát... mert ugye Gabóval arról is beszélgetünk például, hogy egy e-sportolónak kvázi influencernek is kell lenni. Tehát, hogyha megélhetést akar valaki, főleg Magyarországon mondjuk ebből, akkor azért annak a jelentős részét azt teszi ki, hogy ugye streameli azt, hogy a nő játszik, és ezt aztán népszerűsíti tovább a különböző platformokon. Kicsit hasonló a helyzet egyébként az extrém sportolóknál is, és nyilván például az emlegetett energiaitali gyártócég is erre építette fel a marketingjét, hogy nagyon látványos dolgokat lehet ebből kihozni, amit aztán sokan megnéznek itt-ott most már inkább, leginkább ugye az interneten a világban, és ugyanez kvázi elvárás mondjuk egy extrém sportolónál is, vagy tehát gördeszkásnál, BMX-esnél, snowboardosnál, szörfösnél, hogy adott esetben akár saját maga is ugye készítse el ezeket a videókat, ossza meg a különböző felületeken, és legyenek nyilván jó minőségűek, tehát ez kifejezetten üzletággá fejlődött az ő esetükben, és igazán nagyot ugye itt tudnak ők is kaszálni. Ha megnézzük ugyanezt, mint például a freestyle focisoknál, nagyon sok sportágban ugye meg lehet, vagy fel lehet leelni. Furcsa lenne, vicces lenne mondjuk, hogy a futballistáknak kellene ugye saját maguknak videót készíteni a mérkőzéseikről, de hát ugye erre van egy másik iparág, amely ezt már megoldja az ő esetükben.
Hát, igen, ami nem...
Alapvetően olyan sportokról beszélünk, ahol önmagukat kellett eladni, és azért nem, tehát még az tulajdonképpen az influencerek prototípusának is nevezhetett Tony Hawkot akár.
Abszolút.
Aki elképesztő brandé vált, még mielőtt ezt az internetes brand kifejezést egyáltalán feltalálták volna.
És az ő esetében is ugye mondjuk aztán a videójáték megjelenése mint olyan elég komoly változásokat hozott még.
Ezen a listán például rajta volt ugye Ronaldo is, és bőven a 10-en kívül volt. Cristiano Ronaldo, Osaka 9. Tehát nem feltétlenül kell hozzá ismeretlen sport, de az ismeretlen sportolók nyilván jobban rá vannak kényszerülve arra, hogy ezt profi szinten és kvázi főállásként csinálják,
Hivatásszerűen.
Igen, hát nekik ugye ez a lehetőségük, igen. Mert a saját sportágukban nem feltétlen kapnak a versenyek miatt annyi bevételt, de ugye olyan sportolókat is találunk, akik egy olyan sportágban vannak, ahol amiből azért tisztességgel meg lehet élni
bőven. Osaka az ilyen például.
Igen,
elég jól meg lehet élni.
Pláne azon a
négy vagy öt Grand Slam győzelméből, ami van.
Igen, de hát...
Hát meg Ronaldo se él olyan rosszul azért.
Igen, de Osaka az a... az az egészen ritka, borzalmasan okos sportoló.
Igen. Egyébként ezt abszolút támogatom. És nekem borzasztóan szimpatikus volt az a fajta kiállása, amit tett a... Nem tudom, melyik rendszem torna volt már, most fejből nem... Talán
amikor nem állt ki?
Igen.
Roland Garros.
Igen. És utána mondta, hogy akkor Wimbledon se. És azt gondolom, hogy ő olyan, mint amilyennek valamilyen szinten mi vagyunk a mi szakmánkban, hogy addig élvezik maximálisan, amíg a hobbiukként tudják azt kezelni, amiből megélnek. És ez szerintem baromi fontos. Tehát ő nem akarta azt, hogy a tenisz neki egy gyár legyen, ahol futószalag mellett vagy azon áll, és úgy kelljen játszania. Hanem ő azt mondta, hogy igen, itt húzzuk be a féket, mert ez sok.
Ő egy fordított Katinka.
Én inkább azon rökönyödtem meg, hogy most megtudtam, hogy Attilának a műsorváltozás a hobbija.
Szerintem ez elég egyértelmű volt eddig is.
Attila.
Tátott szája néz egyébként.
Igen, kérdele. Egyébként, mert azt gondolkodom, hogy fölmerjem-e tenni azt a kérdést, Attila, hogy mikor válsz full-time influencerré?
Arra én tökéletesen alkalmat
vagyok. Csak azt mondom, hány követője van már? Na, közel 300.
Az olyan tökéletesen alkalmat.
Még 3-0-át mögé teszel, és egy tökéletes influencer.
Nem, figyelj, ahhoz kellene technikai tudás is, kellene az enyémnél sokkal, de sokkal nagyobb érzékenység a közösségi média iránt. Nincs.
De majd, hogyha elindítjuk a FIFA oktatói pályádat, vagy nem.
Oktatói, te hülye, én?
Oké, igen. Amikor kerítünk melléd egy FIFA oktatót, akkor szerintem onnantól kezdve egyenes út vezet majd a csúcsra. Legalábbis nagyon remélem, hogy így lesz.
Igen, 10% jutalékot kapsz menedzserként, ha ez működni fog.
Na.
Deal done.
Azt a 300 követőt, azt a Galuska közbenjárásával, valóban az Instagramot, azt te csináltad Attilának, nem? Tehát tulajdonképpen ezt már ő elindította, ezt a folyamatot, csak...
Én az első két posztért vagyok felelős csak.
Melyik volt a második?
Az egyiken, amikor kulacsot csókolgat, a másikon, amikor dugnak.
Arra emlékszem, de lehet.
Dugják,
hát.
Ja, de az a harmadik poszt, mert a második poszt az, amikor Győrben voltunk, és interjút készített Görbic Anitával.
Hát figyelj, Attila, akkor itt ül veled szemben két social media menedzsered, összességében egyelőre szerintem tragikus teljesítmény nyújtottunk, de nem baj, majd hamarosan összeszedjük magunkat. Attila, mit ajánlasz erre a hétre?
Bowling.
A kézilabda BL visszatérését. Marci csak gyakoroljon, az ráfér. A kézilabda BL visszatérését, ugye szerda, az lesz egy jó kis Szeged Elverum. Csütörtökön mindenki nézze a meccsek felvetését, mert Galuskáig bombázzák a televíziót exkluzív anyagokkal.
Ne, hú, de ne is a televíziót nézzétek, hanem a Sport TV Facebook oldalát, meg Instagram oldalát, stb. Ugyanis Zoltánnal és Pásztor Pistával hármasban bevesztük Portót.
A jó zenész pedig Budapesten marad minden szempontból, ahogy sejtem.
Ha jó zenészre lenne szükség Portóban, nem minket küldtetek volna. Úgyhogy igyekszünk majd mindenféle színes anyagokat gyártani Portóból.
És hétvégén meg jön két orbitális
meg nem
női BL rangot. Előbb befejezem.
Úgy értettem, hogy jó zenész.
Ugye a...
Lemezboltban nyitok holnap.
Ákos.
Dán szakra kerülnek a magyar kézi csapatok, szombaton Fradi Eszberg, vasárnap Odense. Ezt nagyon várom. Na, és akkor most reklámozhatod még magadat.
Én is, semmi. Nézzétek majd a Sport TV Facebook oldalát. Portóból készítünk majd mindenféle színes szagos videót. Remélem, hogy szórakoztató lesz.
Holnapi első indulás előtti posztra is nagyon kíváncsi vagyok Ferihegyre, mert kétlem, hogy az normálisan menne.
Biztos, hogy hülyék lesznek a videókban. Azt tudjuk garantálni.
Mit vársz?
Hogy hülyék lesztek.
Na jó, hát figyelj.
Meg fognak felni az elvárásnak, ezt most lehet.
De ha akarod, akkor semmi más nem csinálunk, csak a Révai Lexikont olvassuk fel. A-tól. Hát nem leszünk olyan sokáig, hogy eljussunk C-ig.
A-tól A-ig.
Vigyél magaddal, három kötetét vidd magaddal. Azt kívánom neked.
Nem engedik fel a
kézi csomagba.
Hát az Oli berakom a bőröngyébe, nagy háta van, elfér rajta. Marci, te mit ajánlasz a hétre?
Én azt ajánlom mindenkinek, hogy csütörtök és szombat között nézzétek a bowlingot, a Weber kupát Leicesterből. Nagyon jó lesz. Mármint, hogy innen a Sport TV-t Leicesterben lesz az esemény.
Milyen filmeket néztél felkészítés gyalánt?
Én még semmit.
Tökös tekést.
Jézus?
Semmit nem néztem.
Tényleg ezt komolyan, ezzel a hozzáállással nem lehet?
Nem, ne haragudj. Azt várom el tőled, hogy úgy néz ki, mint Jézus a Nagy Lebowski-ban, miközben közvetítesz. Képet szeretnék róla, ez is egy kiváló indítása lenne influenceri karrierednek.
Ezt megnézem, hogy ez mi.
És nyald meg a golyót, feltétlen. Ádám, te mit ajánlasz erre a hétre?
Hú, baseball meccseket orraérzésig. Tehát inszomniásokat abszolút várjuk szeretettel. Azt nem mondom, hogy segítünk rajtuk, viszont elszórakoztatjuk őket, mert tényleg jobbnál jobban csak várnak ránk itt a következő napokban.
Azt viszont most bejelentenénk, hogy ha már kedvenc hobbim a műsorváltozás, holnap a talán ébren lévőket próbáljuk megtámadni, nem az éjszakázókat, és 23 órától lesz az Atlanta Milwaukee-nak a harmadik mérkőzése élő adásban, az eredetileg kiadott éjjel-fél-négy helyett.
Hátra a Brewers ezentúl, vagy ezúttal nem csak dobójátékkal próbál majd meccset nyerni, hanem látványos ütőjáték is előfordulhat majd. Én egyébként szurkolok nekik, mert nagyon tetszik a nevük. Jövő héten újra jövünk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!
Hát... Igen.